Szeretettel köszöntelek benneteket, és nem is rögtön belevágok a saját mondani valómban, mert inspirált egy kép, amit az atya mondott még az elején, itt, illetve az az ige, amit felolvasott Jákobról, meg arról a bizonyos lajtorjáról, illetve a cím, az a kapcsolatok, és szeretnék hozzátok kapcsolódni, illetve szeretném, ha ti is kapcsolódnátok az élő Istenhez azáltal, ami majd elhangzik. És sokszor nagyon nehéz kapcsolódni, mert akkora szakadék van két világ között, két ember között, két stílus között, ember és Isten között, hogy ez a kapcsolat, ez a kapcsolódás, ez nem is olyan egyszerű, és nem is olyan magától érthetődő. Úgyhogy ilyen lajtorja, meg egyéb történet kapcsán bevillant egy nagyon régi emlékem, kezdő pedagógusként, első pedagógiai gyakorlatomat töltöttem, és sok élményem van ezzel kapcsolatban, egyetlen pici kis szeletét szeretném elmondani. Rám bíztak 12 gyereket, mondom, kezdő pedagógusként. Az még úgy hagyján, de a 12 között volt egy négykezes. Mármint, hogy olyan négykezes, hogy négyen se tudták lefogni. Vagy két ember se tudta négy kézzel lefogni. Egy olyan szerencsétlen sorsú cigánygyerek volt, aki megélt már olyat, amit mi csak a tévéhíradóból maximum, hogy az kínetek rá, úgy gyújtották a lakást, úgy menekítették ki a kisbabástól minden a családtagjait. Szóval elég sok mindent látott első kézből, illetve nagy élményeket mesélt arról, hogy milyen érdekes dolgokat lehet a szeméttelepen találni. Tehát neki ilyen gyerekkora volt. És ez a gyerek, amikor az evangéliumot mondtuk volna neki, egyszerűen a szókincse annyira limitált volt, hogy nem ment át. És bármi absztrakt dolgot mondtunk volna, az úgy képtelen volt az elvonatkoztatásra. És amikor a hitről beszéltünk, hát a hit az egy elég absztrakt dolog. Tehát azt, hogy nagyon nehéz volt neki plasztikusan prezentálni. Ilyen szavakat meg pláne nem lehetett neki mondani. Úgyhogy amikor az alapszókincs is hiányzott, én megmondom őszintén, feladtam. Tehát amikor éppen ollóval kergette a többieket, és úgy kellett az életüket menteni a többi gyereknek, akkor én másnapra teljesen kivoltam, és teljes reménytelenségben álltam, hogy ennek a gyereknek én el nem magyarázom, hogy miről van szó, ugye a kapcsolódás. És akkor oda jön hozzám, és azt mondja másnapra, hogy Attila bácsi, azt álmodtam, hogy volt előttem olyan izé. Most nem megyek bele, mert ez körülbelül egy 5 perces dolog volt, mint az izét megfejtettem, hogy mi volt. Ez egy lajtorja volt. Csak nem voltak rajta olyan izék. És mivel azt álmodta a srác, hogy előtte volt egy létra, méghozzá létrafokok nélkül, és hallott egy hangot az égből, és azt mondta neki, hogy lépjél. És ő mondta, hogy de nincs rajta olyan izé. De lépjél, és akkor lépett, és akkor még egyet lépett, és még egyet lépett, és a végén fölért az égben Istenhez, és hogy ő ezt álmodta, ez fél óra volt, míg elmondta, az Isten megmutatta neki azokon az izéken keresztül, hogy mi a hit, amit én nem tudtam volna elmagyarázni neki. Szóval a kapcsolódás egymáshoz, a kapcsolódás Istenhez, az nem olyan egyszerű, még a legjobb szándék mellett sem. De lehetséges, és remélem, hogy ma is sikerülni fog. Csapjunk bele. Ez túl egyszerű. Szóval ez egy olyan néhány hónapos kisbabának 4 puzzle darabot kirakni, az már talán sikerül, és akkor megtapsoljuk érte. De ennél azért bonyolultabbak az emberi kapcsolataink, mint hogy összedobáljunk 4 egyébként egymáshoz passzoló, és tökéletesen milliméterre és ívében is passzoló puzzle darabot. Az életünk azért is bonyolultabb ennél, mert ez egy hatalmas, nagy organikus puzzle. Azaz én magam is, te magad is folyamatosan változtatjuk az alakunkat. Már nem csak így, hanem szellemi értelemben is. Néha eszméletlen debileg tudunk lenni, néha meg nagyon a csúcson tudunk lenni. És néha kapcsolódunk egyébként a másik oldalon, a testvéreinkhez, néha meg nagyon taszítjuk formánkkal, viselkedésünkkel a másikat. És még mindig csak magamról beszéltem. Még egyetlen puzzle alapról az egészből. És akkor ez az egész több milliárd főből álló emberiség, ez ilyen összemegy, széttágul, és rakjuk ki ezt a puzzlet. Ebből rakjunk össze egy egységes képet. Ebből jöjjön össze egy egymáshoz kapcsolódó közösség. Hát van itt néhány ilyen erővonal, ezt csak tényleg így zoomolunk majd a nagy képből a picire, csak tájékoztatásképpen, hogy honnan jövünk hovába. Az egyik, ha magammal van bajom, akkor mindenki mással is bajom lesz. Ha magammal nem vagyok rendben, akkor nagyon nem vagyok rendben semmivel és senkivel. És hát hányszor van ilyen? Csak magamnak mankót, az az igevers ott Mózes első könyvéből, arról szól, amikor az embert arra teremtette az Isten, hogy szeretve legyen, hogy fontossága, célja legyen az életének, és ott célt határozott meg neked is, nekem is, mindenkinek. Ezzel a céllal teremtettünk, csak ezt piszakul nem érezzük, akkor, amikor elengedtük az Isten kezét, vagy amikor hátat fordítottunk neki. És akkor magammal sem vagyok rendben, céljaim sincsenek, vagy amik vannak, azok bár ne lennének. A fontosságomat sem érzem, a szerethetőséget sem érzem, egyszerűen szétcsúszik minden körülöttem. Így nem is biztos, hogy akarok, vagy képes vagyok kapcsolódni, pedig szeretnék. A hiányérzet ott van, de valami elemi probléma van a dolgok mélyén. És hát igen, a teremtővel való kapcsolat az, ami a következő lépcsőfokot. Az az ige arról szólott az abcsel elején, amikor Pál apostol még üldözi azt a Jézus Krisztus, aki megjelenik neki. És hát talán azt mondanám, hogy én nem üldözöm Jézus Krisztust. Én nem vagyok ilyen. De hogy hátat fordít az ember, amikor van valami kedvenc bűne. És a kedvenc bűne miatt inkább elhesegeti a gondolatát is az, hogy Isten mit gondol erről. Amikor hátat fordít az Istennek, ahhoz nem kell egy aktívan keresztény üldözőnek lenni. Egyszerűen egy bűnét takargató embernek kell lenni, és onnantól fogva már is nem olyan jó ez a kapcsolat a Teremtővel. És mindig talál az ember módot arra, hogy hogyan bújjon ki ennek a kapcsolatnak a szembesítése elől. Aztán van ennek egy pozitív oldala, amikor viszont találkozik az ember a Teremtőjével, és ez a Teremtő, ez mindent újjáteremt. Amikor visszaadja a célt, visszaadja az értelmet, visszaadja a méltóságot, visszaadja az életkedvet az embernek, és azt mondja, hogy menj, mert feladatod van, erőt is kapsz hozzá, küldetést is kapsz, és ezzel menve, ezzel megerősödve, ennek tudatában, ezzel a hátszéllel, hát öröm felkelni minden reggel. Legalábbis olyan reggel, amikor ennek tudatában vagyok. A másik, a kapcsolat a családdal. Hát itt a Kolossé levél már röviden ebbe a néhány igeversben van leírva, hogy ki, hogy viszonyuljon a másikhoz. Nemétől, korától függően mindenkinek megvan a maga feladata, megvan a maga elhívása, a maga kísértése, és hogy ezeket hogyan kezeljék, itt világosan le van írva ebben a néhány igeversben. Bár, ha azt nézem, hogy kapcsolat a családdal, ez egy sokkal tágabb dolog. Több generációt is belevehetünk ebbe, patchwork családokat is bevehetünk ebbe, amikor sokkal összetettebb a kép, sokkal több darabból áll össze a puzzle, mint amiből raknánk ki, vagy éppen, hogy hiányos a puzzle, mert már hiányzik valaki, pedig nagyon szeretnénk, hogyha odaillene, de nincs ott. Szóval hat a mindennapi életemre, a mindennapi életünkre a legszűkebb környezetünk és a velük való kapcsolatunknak a megélése. A hiánya, a boldogsága azért, mert azt meg szeretnénk, ha úgy maradna, csak rossz hír, hogy nem marad úgy. Tehát biztos, hogy valami változás lesz, mert állandóan változunk, ahogy elhangzott már az elején. A jó is változik valamilyen irányba. Talán itt a bátorítás az benne, hogyha elég szorosan egymás mellett vagyunk, elég fura kép lesz itt a puzzle-nél, növekedhetünk egyszerre. Vagy fejlődhetünk egy irányba. Ha elég szorosan vagyunk egymás mellett, elég kitartóan vagyunk egymás mellett, akkor közösek lesznek az élmények, közösek lesznek a fájdalmak, közösek lesznek az örömök, a megtapasztalások, és ez igaz az Istennel való, akár az összes többi kapcsolatra is. Hogyha elég szorosan vagyunk egymás mellett, akkor együtt fogunk fejlődni, és nem elfejlődni fogunk egymástól. de ez még mindig a bevezetés, úgyhogy fókuszáljunk a lényegre. Itt fogunk majd az egyháznál, a gyülekezetnél hosszabb időt eltölteni, de most vagyunk a bevezetés közepénél. Kitartás. Következő rész, amikor hát itt a keresztény zászlóelőknek adott legnagyobb ígéret olvasható. Gyakorlatilag az, hogy amit Péter kinyit, az nyitva lesz, amit bezár, az zárva lesz. Bővebben is kifejthetnénk ezt az igét. Gyakorlatilag arról szól, hogy Isten az egyháznak, Isten a gyülekezetnek valami különleges. Különleges, már-már azt mondom, hogy misztikus felhatalmazást adott. Valami olyasmit, ami messze túlmutat a látható világon. Messze túlmutat a kézzelfogható kapcsolatokon. Lehet egy nagyon-nagyon jó kapcsolatod a bélyeggyűjtő szakkörrel, lehet egy nagyon jó kapcsolatod a sportkluboddal, lehet egy nagyon jó kapcsolatod a hobbidat, más hasonló érdeklődésű embereket tömörítő szervezetekkel, de olyan kapcsolat, mint ami az Isten népe között, olyan nem létezik még egy a Földön. Örök érvényű dolgok dőlhetnek el egy-egy olyan alkalmon, egy-egy olyan közösségi alkalmon, mint ez a mai is. Nem pusztán meghallgatunk valamit, hanem tényleg örök életre szóló változás lehet akkor, ha engedjük, hogy Isten hasson ránk. Következő, hát a társadalom is hat ránk. Mondhatná valaki, hogy szeretne már egy hónappal öregebb lenni. Néha elhangzik ez körülöttünk is. Hát erre csak egy vicc jut eszembe, hogy azt mondja valaki, hogy ez a minket körülvevő rendszer, világ, ez minden rendszerek legjobbika. Ez az optimista. És mit mond a pessimista? Tart tőle, hogy az optimistának igaza van. Gyakorlatilag az, hogy milyen világ vesz minket körül, arra nagyon pici hatással tudunk lenni. Viszont annak az értelmezését, annak a lehetőségeinek a bölcs kihasználását, azt ránk bízta az Isten. És ami ott olvasható, az apostolok cselekedeteinek 17. része, 26. versétől, gyakorlatilag ott egy érdekes sztori olvasható, az akkori világ egyik legműveltebbnek, de legalábbis legtöbbet az agytekervényeiket csikorgató embereknek a gyülekezete, Athénben az Áresz-hegyi domb, az Areopagos bölcsei faggatják Pál apostolt, és Pál, amikor végignéz Athénen, végignéz az akkori világon, az akkori korszellemen, akkor megtalálja azt a pontot, megtalálja azt a kapcsolódási pontot, ahol meg tudja osztani az evangéliumot. Mert minden korban és minden korszellemben van egy olyan pont, amihez tudsz kapcsolódni, és meg tudod benne osztani az igét. A maiban is. Akárkivel beszélgetsz, akármilyen világnézetű emberrel, van egy olyan pont, egy olyan, ha már görögök stílszerűen, egy olyan Achilles-ína, ina, ahol meg tudod őt érinteni, ahol nem sebezhetetlen, ahol nem tud a páncéljával, az Isten ellen felvett páncéljával védekezni az evangélium ellen. Athénben is volt egy oltár az istenetlen Istennek, és ezen keresztül lehetett az élő Istent nekik ismertté tenni. Következő, az engem körülvevő világgal. Hú, ez most egy picikét tágabb ám, mint hogy a társadalom, mert itt van egy gyönyörű igevers, hogy a minket körülvevő világ értelmes vizsgálata által csak az Isten felismerésére juthatok. Valami gyönyörű világ vesz minket körül, most, hogy már nyílik a természet, nyílik a sok kis növény, rácsodálkozhattok majd minden reggel erre, vagy minden nap erre. De ennél sokkal kozmikusabb dolgok is vannak, például ott az Efézusi Levél 3. részében, amikor ugyan számok nélkül ezt ilyen diszkalkuliás embereknek, mint én találták ki, hogy ne kelljen itt ilyen csillagévekben, egyebekben gondolkodni. Gyakorlatilag ott le van írva, hogy mi az igazi szélesség, mélység, magasság, mindenféle mértékegységen felüli az Istennek a szeretete és jósága, és ha valaki egyszer belemer merülni azokba a számokban, amit az agya felsapoghat, hogy mi veszik körül ezt a világot, ezt az emberiséget, akkor beleszédül az Isten hatalmába és nagyságába. És az az egész, amit az eszem fel nem tud fogni, ez mind egy kis piszok, egy porszem a kezében, mert ezt mind ő alkotta. Döbbenetes, hogy mekkora Istenünk van. Szóval az engem körülvelő világhoz való kapcsolódásom, szemlélete, és hát vannak emberek, akik egész másképp szemlélik ezt. Nem látják meg, nem veszik észre, vagy nem akarják észrevenni azt, ami nyilvánvaló az Istenből, hogyha meg akarjuk őt ismerni. És miért? Picit gondoljak magamban, már utaltam erre, vagy gondolj magadra, amikor nem akartad megismerni az Istent, akkor miért nem akartad megismerni? Nem akartál te mindig vasárnap is imaházba jönni, vagy gyülekezetbe jönni? Nem mindig így volt az életedben. A hátad közepére nem kívántad az olyan embereket, mint akik itt ülnek. Miért? Mi zavart bennük? Mi volt más bennük? Mi az, ami idegesített bennük? Miért hagytad volna ki akár már keresztényként mondjuk azt az alkalmat? Mi volt a bosszantó abban, ami ott van, és az eltérő attól, ami benned volt? Na hát kb. Az munkál most azokban, akik másképp gondolkodnak. Valamikor mi is ilyenek voltunk, írja a Tituszi levélben, esztelenek, de aztán nyilvánvalóvá lett az Isten kegyelme előttünk. És most itt lehetünk az ő kegyelme által. No, hát ennyi volt a bevezetés. Akkor zoomoljunk rá arra a képre, azokra a kapcsolatokra, amik azért nehezek, mert azért nem olyan könnyű egymáshoz illeszkedni. Van, aki kocka, van, aki kör, van, aki háromszög, és hát ez hát volt ilyen logikai készlet még gyerekkoromban, már akkor se szerettem. Ez nehezebben illik össze. És én azért csodálkozom rá mindig a gyülekezetre, mert ennyire heterogén társaság azért gondoljatok bele, mi közünk nekünk egymáshoz. Máshogy nőttünk fel, más az ízlésünk, más a stílusunk, és még ennek ellenére is nagy csoda, hogy együtt vagyunk. És mégis együtt vagyunk. Mégis elviseltek engem. Hát, nem sokáig, de... Miért? Miért van? Hogy lehetséges ez? Arról szeretnék nektek beszélni, hogy a különbözőségeinkben is létezik egy csoda, és az állandó egymástól való elnövekedésünk, elváltozásunk ellenére is van egy olyan hihetetlen, megfoghatatlan és mégis valóságos összetartó erő közöttünk, amire csak természet fölötti magyarázat van. Van ennek magamtól, ki nem találtam volna, olyan alapja, méghozzá 7 részből álló alapja, olyan építő anyaga, ami ezt összetartja. Ha elolvassuk az Efézusi levél ide vonatkozó részét, akkor nézzétek meg. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, írta Pál, éljetek méltán ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymás szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a lélek. Amint, hogy egy reménységre kaptunk elhívást is, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Vizsgáljuk meg ezt egy picikét mélyebben, mert sokkal több van ebben, mint amit első ránézésre, vagy első hallásra talán észreveszem. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét. Egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy mi az, amit meg lehet tartani. Mi az, tiszta egyszerű formális logika, mi az, amit meg lehet tartani? Csak azt, ami van. Csak azt lehet megtartani, ami létezik, ami van. Tehát az nem kérdés, hogy Isten igéje szerint a gyülekezetben van egység. Nem egyszer majd kell, hogy legyen egység. Nem ki kell vívni az egységet. Nem el kell érni és létre kell hozni. Addig kell nyesegetni az embereket, míg majd egyszer csak mindenki beleillik a formába, háromszögbe, körbe vagy négyzetbe. Hanem az egység az van. Az van. Gondolok-e így? Gondolsz-e így a közösségre, a gyülekezetre, mint ahol az egység az nem egy elérendő cél, hanem egy meglévő valóság. megtartani csak azt lehet, ami megvan. Nem harcolnom kell érte, hanem megtartanom. Már az enyém, csak vigyáznom kell rá. Nem egyszer így lesz majd, ha minden jól alakul, akkor majd így lesz, hanem ez már így van. Ha nem harcolnom kell érte, hanem megvédenem, akkor nagyon nem mindegy, hogy hogyan védem meg. Egy háborúban, egy küzdelemben, egy harcban nagyon fontos a stratégia. És ha síkságon ütközünk meg, egészen más stratégia kell hozzá, mint hogyha mondjuk egy hegyet vagy egy erődöt vívok. Sokszor úgy gondolkodnak az egységgel kapcsolatban, hogy számoljunk le azokkal, akik mások, mint mi. Érjük el az egységet, és aki nem fér bele, azt távolítsuk el, mert aki belefér, az szövetséges, aki kilóg belőle, az csak bomlasztó. Hány és hány gyülekezetben lehet ezt megtapasztalni? Hány és hány ember gondolkodik így, vezető vagy tag, vagy mindkettő, hogy hát tisztítsuk ki azt, aki nem olyan. Vagy várvédők vagyunk? Elhisszük azt, hogy az egység az létező valóság, és akkor védjük meg azokat, akik hasonlók, mint mi. Egész más szemlélet, egész más stratégia. Megvédeni azt, akik vagyunk. Az első kép, ha nem jött volna valaki rá, az a Doni ütközet, ahol 200 ezer magyar maradt ott, amikor támadtunk, méghozzá nem is hazai terepen. A magyar hadtörténelem legcsúfosabb veresége. A második kép az egy festmény, azért, mert fénykép még nem volt akkor, ez az egri vár diadala, amikor meg tudtuk állítani a török haderőt, a 300 ezer török katonát. Mert védtük a várat, és egész más stratégia volt. Szóval a tökéletes egységnek az alapjait nézzük meg. Azt olvastuk, hogy egy a test. Egy a test. A gyülekezet egy test. Aztán azt olvassuk, hogy egy a lélek. Ugyanazt a lelket kaptad te is, amikor az Isten átformált, mint én. Egy az Úr. Ugyanaz az Isten, akinek engedelmeskedni akarok, mint akinek te engedelmeskedni akarsz. Egy a hit. Ez a hit a kulcsa annak, hogy egyáltalán el tudok indulni az engedelmesség útján. Egy a keresztség, vagy ez egy fura magyar szó, bemerítésnek lehet fogalmazni, itt ebben a körben ez nem is veri le a biztosítékot. Valaminek a kezdete. Azért itt egy pillanatra megállok, mert esküvőkön szoktam a bemerítést használni, bemerítést szoktam esküvőkön használni. Nagyon jó analógia az a kettő. Gyakorlatilag, amikor te bemerítkeztél, semmire nem kaptál garanciát. Legfeljebb megtetted az első lépést az engedelmességben. Ha az első lépésre teszed meg az engedelmességben, hogy fogod megtenni a másodikat, meg a harmadikat? Ha ez is nehezedre esik. De ha az első lépést megtetted, akkor van esély, hogy a többiben is engedelmes akarsz lenni. Egy mennyegző nem garanciája a boldog házasságnak. De hát azért valahol azt mondanám, hogy ez előfeltétele. Tehát ha még ott se vállaljuk fel egymást, akkor hogy fogjuk nehéz helyzetekben felvállalni egymást? De van, és van lehetőség boldog életet élni, nem csak házasságban, hanem Krisztussal való kapcsolatban is, de ennek a kezdete az elkötelezettség kifejeződése. A másik, hogy egy az Istene és Atya mindeneknek, és még reménységünk is. Furcsa, én biztos, hogy valami mást okoskodtam volna ki, de az Isten szent lelke ezt a hét alapot helyezte elénk. Nézzük meg, hogy hogy fogjuk ezt a hét alapot megvédeni. Hát, az egység védőbástyái amelyeket meg kell védenünk, mert vannak. Az egyik, azt írja az ige, hogy az alázatosság. Az alázatossággal kapcsolatban egy picit közelebb jövök, mert a szemem az nem olyan jó már. Szóval semmit ne tegyetek önzésből, olvassuk a Filippi levélben, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. Hát amikor ennyire különbözőek vagyunk, amikor ennyire fura nekem, hogy te háromszög vagy, amikor én meg kocka, vagy fordítva, akkor én esküszöm rá, hogy a kocka az jobb, te meg a háromszögre. És nyilván egy más nézőpontból lehet, hogy én is másképp látnám ezt a világot. Másképp élném, még másképp tapasztalnám meg. De nem jelenti azt, hogy én külön vagyok nálad. Nem jelenti azt. Lehet, hogy még azt, amit hibát, másságot észreveszek, és a másság alatt most tényleg a negatívumot értem, lehet, ha én lennék a te bőrödbe, még úgyse tudnám csinálni, ahogy én most kritizálom benned. Vagy fordítva. Ezért szólít fel az ige arra, hogy alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. Én vagyok a szőlőtő, mondja Jézus, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ez meg egy picikét józanságra int, szőlő ide, szőlő oda, józanságra, hogy vegyem már észre, hogy bármi jót tudok csinálni, bármi jóban tudok kiemelkedni az embertársaim közül, bármivel tudom felhívni magamra a figyelmet, hogy ezt megcsinálta, ezt se tudnám megcsinálni, mert ez nem belőlem fakad, hanem egyedül az Isten kegyelme, az ő munkája az életemben. Ha őt így kivonnák belőlem, mint a tengerből a sót, akkor elég büdös lenne az életem. De hogy benne van, amit csodálsz adott esetben az én életemben, vagy amit csodálok a te életedben, az az Isten munkája, amit csodálunk egymásban. Tehát az alázatnak van helye oda-vissza. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Tehát dicsőséggel és erővel hívott el téged is, meg engem is. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek. Na ez az egyik kedvenc mondatom. Isteni természet részeseivé legyetek. Kérdezzétek meg a házastársatokat, vagy a lakótársatokat, vagy a gyereketeket, vagy a anyukátokat, apukátokat, hogy mindenki úgy gondolja rólatok, hogy isteni a természetetek? Van egy jó hírem, az Isten azt gondolja rólad, hogy isteni természeted van. Kevéssé tettő kisebbé téged az Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronázott meg téged. Akármit gondol a lakótársad, házastársad, családtagod, stb. Ez benned van, beléd ültetett. Ez is olyan valóság, mint az egység, csak ki kéne bányászni még, hogyha méretemettük akkor is. Isteni természetet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amit a kívánság okoz a világban. Végül pedig az alázatossághoz még egy igeverset engedjetek meg. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. És most jön a lényeg, megalázta magát a Krisztus. Az, aki az univerzumot teremtette. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig. Még pedig a kereszt halálig. Ha ő engedelmeskedett, akkor nekem miért esik annyira, de annyira nehezemre egy engedelmesség? Miért ragaszkodom annyira a vélt, egyébként tényleg csak vélt igazamhoz. Az alázatosság után, ha már várat védünk, és nem támadunk, hanem megvédjük azt, ami van, akkor védjük meg ne csak az alázatosságot közöttünk, hanem védjük meg a szelídséget. Hát szoktam mondani, hogy ha egyszer szobrot akarnak a szelídségről önteni, valószínűleg nem engem akarnak majd mintának használni. De hát ez baj, hogy így van. Vegyétek magatokra az én igámat, mondja Jézus, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. És megnyugvást találtok a lelketeknek. Azt is mondja, hogy megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik, bizony-bizony mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Itt azért megnéztük az inverzét is. A szelídség ellentétje az egyrészt az indulatos harag, a durvaság, ugyanakkor a szelídség az nem gyengeséget jelent. A szelídség az valami hatalmas nagy erő, amellyel önmagamat győzöm le, és nem a másik embert. A szelíd ember az nagyon is tudna ártani, de nem teszi. A szelíd ember nagyon is meg tudná torolni az őt ért sérelmet, de nem teszi. Ahogy Krisztus is nagyon is tudott volna visszavágni mindenkinek, akit őt bántotta, de nem tette. És azt kéri, hogy tanuljuk ezt meg tőle. Hatalmat adott uralkodni, de nem a másik emberen, hanem a föld állatain. És az uralkodás az nem kizsigerlést jelent, és nem elpusztítást jelent, meg nem vadászatot jelent, hanem bölcs, ha úgy tetszik, vadgazdálkodást jelent, vagy a természettel való bölcs élést jelent. Az emberi kapcsolatokban meg nem a leuralást, hanem sokkal inkább a felemelést, sokkal inkább a másik embernek a javának a keresését. És a hatalmammal, az erőmmel, ami nekem adatik, mondjuk egy szülőnek, nem az lenne a dolgom, nem az a dolgunk, hogy leuraljuk a másikat, hanem hogy magunknál is magasabbra emeljük. Ha már megvédtük az alázatosság bástyáját, ha már megvédtük a szelídség bástyáját, akkor gondolkozzunk el a következőn, amit az ige ír nekünk, a türelmen. Ha védünk egy közösségben, egy gyülekezetben védünk meglévő értéket, akkor az egyik ilyen érték a türelem. Vagy kéne, hogy legyen a türelem. A türelemről azt írja az ige, hogy vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Ugye itt jön az a gondolat megint, amit egyszer ma már mondtam, hogy azért volt idő, amikor nem kívánkoztál te ide. Volt idő, amikor nem kívánkoztál te az Isten jelenlétébe. De milyen türelmes volt hozzád, milyen türelmes volt hozzám az Isten. Lassú víz partot mos, egyszer, kétszer, háromszor, tízszer, százszor kaptam olyan impulzusokat, vagy kaptam újra olyan impulzusokat, ami nem hagyott nekem békét. Ami újra és újra közel sodort ő hozzá. Türelmesen várt. És olyan sokszor kívánná az ember Péterrel, meg a tanítványokkal együtt a tüzet, meg a kénköves mennykőt a istentelen embereknek a nyakába, és akkor nekem is, neked is azt mondja az Isten, hogy nem tudod, milyen lélek van benned. Hát én veled milyen türelmes voltam. Most hadd legyek már velük is türelmes. Egy Jónás is kívánná Ninive pusztulását, de az Isten türelmes, még a niniveiekhez is. Ne vessük meg ezt a türelmet, mert másra is kiterjeszti az Isten, nem csak én rám. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, olvassuk Péter második levelében, mint ahogy egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Nagyon érdekes volt egy személyes dologgal, hadd szakítsam meg. Az elmúlt héten, immáron másodszor, olyan különleges alkalmunk volt Tatabányán, nem mi kértük, a rendőrség kérte, hogy hozzunk el az iskolákba egykori rabokat. Mi közöm nekem az egykori rabokhoz? Nem ültem velük együtt, nem innen a kapcsolat. De talán hallottatok már róla, hogy van egy olyan baptista gyülekezet, több, de van legalább egy olyan baptista gyülekezet, ahol nagyon különleges életutó emberek szolgálnak, élnek, gyülekezeti tagok, és az egyik őjük több mint 30 évet ült. Több mint 30 évet. És a múltkor felhívott a rendőr ismerősünk, és mondta, hogy hát most nagy segítség kéne Tatabányán, be kéne vinni ezt az embert az iskolába, órákat tartani, elmondani, hogy milyen a börtönélet. Meg hát ő, ha beszél magáról, azt is elmondja, hogy onnan hogy lehet szabadulni. Mármint, hogy ne úgy kinyitják, hanem abból az életből, hogy lehet szabadulni. Mert 60-70%-a visszakerül oda, aki kijött. De ez az ember egy újjászületett testvérünk, aki Krisztusról olyan hatalommal és olyan erővel és olyan dinamizmussal beszélt, hogy mindenkinek tátva maradt a szája. És az Isten türelmes hozzánk. Még akkor is, amikor hátat fordítunk neki. Még akkor is, amikor 30 évet ez az ember lehúzott a sikten. És új életet, új reményt, új lapot, családot, gyermeket, normális egzisztenciát adott neki ennyi idő után is. Azt mondta, hogy 1974 óta nem volt egy év, hogy szabadon töltötte volna. Valaki meg se született még akkor. Nincs olyan helyzet, ahonnan ne lenne remény. Nincs olyan helyzet. Türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Példának állít előttünk az ige olyan embereket, akik hitben járnak, türelmesek. Két dolgot, két jellemvonást említ. A hitet és a türelmet. Ha megkérdeznéd a kollégáidat, az iskolatársaidat, hogy mik azok a tulajdonságok, amiket követésre méltónak találnak ebben a világban. Kik a példaképek, és mi jellemzi őket? Milyennek kéne nekünk lenni? Ki a menő? Ki a vagány? Ki a követésre méltó? Kinek az életpéldáját kívánnád magadnak? Kivel cserélnél? Én kíváncsi vagyok, hogy ezen az egy helyen kívül, meg minden olyan helyen, ahol az Isten igéjét hirdetik, az egyházon kívül hol hallasz te olyat, hogy ez a két dolog, a hit és a türelem, ami követendő jellemvonás. A hit és a türelem. Nagyon sok életvezetési tanácsot lehet adni, de egyrészt ez ingyen van, nem kell súlyos ezreseket kifizetned érte, másrészt meg majd pszichológushoz se kell menned súlyos ezreseket kifizetni, hogy kezeltesd magad, hogyha betartod ezt a kettőt. Mert aki hitet és türelmet gyakorol, az örökli az Isten ígéreteit. És aki az Isten ígéreteit örökli, az mindent megörökölt. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Ez nem egy sikerevangélium. Ha Jézust követed, akkor nem lesz minden jó, nem lesz minden szép, nem leszel gazdag, nem múlnak el a fájdalmaid, nem törlik le az összes könnyet a szemedül ezen a földön. Ez nem az a hely. Ez nem az a gyülekezet, ahol ezt hirdetik. Viszont akármilyen szenvedés, akármilyen nehézség ér, akár Krisztus követő utadon is, egyrészt biztos lehetsz, hogyha türelemmel kiállod ezt, akkor tied az életnek a koronája. Már itt a földön lehetsz boldog, még szenvedések között is lehetsz boldog, még a fájdalmak között is lehet, meg kell, meg van is reménységed, tehát ki lehet bírni még a fájdalmas dolgokat is, mert van célja, értelme mindennek. De példának állítja az ige itt Jakab levelében, hogy még a szenvedésben is, türelemben is olyan példák állnak előttünk, akik követhetők, sőt, vonzó példák. Na, menjünk tovább. Alázatosság, szelídség, türelem bástyája megvédve. Hát, egy nehéz bástya jön. A legtávolabbi helyre került. De azért fontos. Elviselni egymást. Már nem sok bástya van, hogy elviseljetek, de elviselni egymást. Ez most nem játék, mert tényleg nem egyszerű. Ugye, azt lehet mondani, hogy a barátait az ember megválogatja, a testvérei születnek, ez igaz a gyülekezetre is. Az ember a barátait megválogatja, a testvérei meg születnek, meg újjá születnek. És az, hogy valakinek a stílusa, valakinek a habitusa, valakinek a megjelenése, nekem vonzó vagy nem vonzó, taszít vagy vonz, az ízlés dolga. De az Isten nem az ízlésemre bízta egy közösségnek az építését. És vajon bennem fogant-e, kérdezte Isten Mózestől, nem, bocsánat, kérdezte Mózes Istentől, amikor alkudozott vele ott a kivonulás könyvében, vajon bennem fogant-e meg az egész nép, és én szültem-e, hogy ezt mondod nekem, ahogyan Dajka viszi a csecsemőt, úgy vidd öletben arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáidnak? Nagyon érdekes ez a kérdés a Mózesnek, mert ahogy vitatkozik az Istennel, picit azt mondja, hogy hát mi közöm nekem ezekhez? Van nekem elég bajom. Nincs nekem türelmem ahhoz, hogy úgy viselkedjek velük, mint egy Dajka a csecsemővel. Annyit vesződni, maguk alá piszkítanak, mindent tönkre tesznek, tehetetlenek. Hát nem már, hogy én foglalkozzam ezekkel, elegem van már belőle. Ezt a lelkületet nem nehéz elkapni. Sokszor érezheti ezt az ember emberekkel, mikor más emberekkel foglalkozik, hogy aj, de unom már. Már megint? Itt kell újra és újra? És nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag Isten válasza erre olyan csendes, nem hangzik el semmi. De aztán utána Mózes csak kivitte őket onnan, úgyhogy valószínűleg az Isten bólintott, hogy aha, igen. Igen. Ez a te dolgod. Van itt egy elcsépeltnek is értelmezhető, egyébként pedig lényegi szó, a szeretet bástyája. Az a baj, hogy túl sokan veszik a szájukra, túl tartalmatlanul, de nézzük meg, hogy milyen tartalmat ad neki az ige. És ami ismerjük és hisszük, a szeretet, melyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Ez egy nagyon fontos forrásra irányítja a figyelmemet, hogy én kimerülök, én nem bírom tovább, én belőlem elfogy, nekem nincs szeretetem, testvéreim. Krisztus nélkül nincs. Haragom van, sértődésem van, türelmetlenségem van, önmagamtól ez vagyok. De amikor, mint egy benzinkútnál újra és újra tankolják belém azt, amit magam sem értem, hogy azt a, ezt is el tudtam viselni. Látok benne fantáziát? Hát ki nem állhatom ezt a stílust? Meglátom benne a jót? Hát eddig minden más láttam meg. Szóval amikor tele vagyok tankolva ezzel, akkor valahogy megváltozik a hozzáállásom. Egy másik dolog a szeretettel kapcsolatban, amit nagyon fontosnak tartok itt leszögezni, kövezzetek meg, hogyha nagyon furát mondanék, pedig igaz, a szeretet nem érzés. A szeretet nem érzés, mert ha érzés, akkor úgy elpárolog, mint egy kölni. A szeretet az egy döntés. A szeretet az egy döntés, eldöntöttem, hogy akkor is így fogok viszonyulni hozzá. És ez a döntés kisebb-nagyobb érzelmi hullámzásokkal, néha megjelenik az is, az az érzés is bennem, de az az érzés sem fog megjelenni, ha nem döntöttem el, hogy szeretem, pont. Így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét. Tehát ezt nem ésszel kell. Ezt nem logikusan kell. Ebben semmi logika nincsen. Ez egy döntés. Egy döntés, hogy én úgy döntöttem, hogy a szeretet Istenét követem, és őt is szeretni fogom, pont. Hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, ha nem örök élete legyen. El ne vesszen. A kapcsolatok elvesznek. A kapcsolatok tönkre mennek. A kapcsolatok erodálódnak. A kapcsolatok elfejlődnek egymástól. Nincs az a kapcsolat, ami nem menne tönkre, ha nem együtt növekszik. Nincs az a kapcsolat, ami ne szakadna meg, ha nem marad együtt. Ha nem ragaszkodik a másikhoz. És az Isten, miután elszakadt egy kapcsolat, miután tönkrement egy kapcsolat, még mindig helyre tud állítani egy kapcsolatot. Az Isten meg tud gyógyítani egy kapcsolatot. Tud megbocsátást adni, tud döntést adni, tud elhatározást adni a helyreállásra. És ne feledd el, ezt az egészet miért mondjuk? Mert van valami ebben a közösségben is, Isten népe között van, nem kivívandó valóság, van szeretet. És ezt a szeretetet ezt meg kell nekem védenem. A köztünk levő szeretetet, amit vagy érzek, vagy nem, de van, az én dolgom az, hogy megvédjem. A húsvét ünnepe előtt, mindjárt jön a húsvét. A húsvét ünnepe előtt Jézus, jól tudva, hogy eljött az ő órája, melyben át kell mennie e világból az atyához, jól lehet, szerette övéit e világban, szerette őket, mint halálig. Ez egy olyan nagyon emberi kidomborítása Krisztus itteni földön leélt éveinek. Tudta, hogy el fog menni, tudta, hogy változik a kapcsolat, a napi rutin, a napi érintkezés, de nagyon-nagyon szerette őket. Szerette a tanítványait, haláláig, és még azon túl is szerette őket. Tehát miközben a puzzle darabok zsugorodnak és növekednek, elfejlődnek és összenőnek, miközben minden változik körülöttünk, a legszűkebb családunkban is, meg a legtágabb társadalmunkban is, igaz rám, hogy szeretem azokat, akik körülvesznek, szeretem azt, ami körülvesz, sőt, előbb átugrottam, úgy de sokszor találkozom, Tatabányán legalábbis, rengetegszer találkozom ezzel, mondják, hogy ilyen retek egy várost, te jó ég. És szidják össze-vissza, néha okkal, de ott van a Jeremiás ige, hogy imádkozzatok azért a városért. És annak a városnak a jólététől függ a ti jólétetek. És igen, igaz, hogy egy hetedikes gyerek puszta kézzel meggyilkolt, és nem részletezem, hogy hogyan végzett ki két hajléktalant, de az Isten annyira szereti azt a várost, hogy ilyen 30 évet leült embert odahoz, és abba az osztályba, ahol ez megtörtént, picit kimossa a gyerekeknek a buta gondolkodását ebből. Tehát, hogy valami hihetetlen módon utána nyúl a legextrémebb gyerekeknek is a legextrémebb módon, mert szereti azt a helyet, mert szereti azokat az embereket, szereti, mint halálig, meg azon túl is. Na, maradt még egy bástya, a békesség bástyája, amit meg kell védenünk. Aki a fenséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és várom, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől, a tollaival betakart téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége, nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, ő sem a homályban lopózkodó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. Olvassuk a 91. Zsoltárt. Ez egy nagyon-nagyon, bár régi képekkel, nyílsuhogással, meg csataképekkel, de egy nagyon valóságos mai üzenettel nekem, neked szóló Zsoltár. Átélted már azt, így nézzük hátrafelé, hogy ezren esnek el melletted, és tízezren jobbod mellől? Hogy kapcsolatokban minden szétesik körülöttünk? És van egy ígéret, hogy téged akkor sem kell, hogy ez elérjen. Akkor sem kell, hogy elérjen. Kapaszkodj bele az Isten ígéreteibe, és védd meg azt, ami valóság. Védd meg azt, ami még a tiéd. Ami a tied lehet, mert az Isten neked adta. Nem kell félned. Hányszor és hányszor fél az ember, és mennyi mindentől. Mert oltalmat találsz az ő hűségében. Az ő hűsége az hűség, csupa nagybetűvel. Az Isten hűségéhez nem férhet kétség. Megment, betakar, oltalmat találsz, mert ő a várad. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Azaz most ezt nem azért hallhattam, hallhattad, olvashattuk, fürödhettünk meg ezeknek az igazságokban az elmúlt percekben, hogy ez úgy jó legyen a kis szívemnek, hazamenjek, megegyem az ebédet, és akkor a kettő együtt aztán tényleg egy megélegedés érzést váltson ki belőlem. Hanem egy küldetéssel kezdtük. Az embernek célja van, az embernek értelme van, az embernek biztonságérzete van az Istenben, ha már megtalálta, vagy újra megtalálta ezt. De hány és hány ember csak keresi? Vagy meddig és meddig kerestem én is, kerested te is? Aki még nem találta meg, az tudhatja, honnan tudhatja? Hát akkor, hogyha elmondom neki. Akkor, hogyha megélem előtte. És nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Ez van egy régi ének, a Tégy engem békeköveteddé. Azt én azért szeretem nagyon, mert van egy méltósága. Én komolyabban sose játszottam el a gondolattal, mert azért elég izgalmas életem van, és nem cserélném el másra. Lehet, hogy egy diplomatának sokkal unalmasabb az élete, mint nekem. De azért mégis egy diplomáciai testület tagjának lenni. És azzal a diplomáciai mentességgel közlekedni Budapest utcáin, ahogy ők teszik. Meg nagyon sok érdekes dolog van, méltósága van egy diplomatának. És valójában eljátszom ezzel a gondolattal, mert ez valóság, hogy te diplomata vagy. Meg én is diplomata vagyok. A mennyei királyság diplomatái vagyunk. Jézus Krisztus nagykövetei vagyunk. A békéltetés szolgálatát bízta ránk, annak az országnak az értékrendjét, annak a birodalomnak, annak a valóságos hatalomnak az értékrendjét, amit egy vele ellenségesen viselkedő országban is képviselnem kell. Egy diplomata akkor is úgy kell, hogy viselkedjen, akkor is úgy kell, hogy képviselje azt az értékrendet, de kiküldő ország értékrendje, hogyha abban a vendégországban vagy fogadó országban más a rendszer, más koordináták között élnek az emberek. De a békéltetés szolgálatát kaptad. Ellenséges területen, de biztos lehetsz benne, hogy védelem alatt vagy. Tehát diplomáciai védelem alatt vagy. És ezt most megerősítem még egyszer. Fiúknak úgy szoktam mondani, hogy te egy terminátor vagy. Te, ha Isten ügyében teszel valamit, elpusztíthatatlan vagy egészen addig, amíg engedelmesen teszed a küldetésedet. Nem fog téged a nyíl, nem fog téged semmi. Ha csoda kell, csodával fog az Isten megvédeni. Ha tényleg nem a saját fejed után mész, hanem azt teszed, amire elhivattál. Természetfölötti módon fogod a küldetésed, a lehetetlen küldetést is meg fogod csinálni. Nem te, hanem az az Isten, aki téged használ ebben. Ez egy fantasztikus, fantasztikus küldetés. Hát normális dolog az, most megint visszautalok arra, hogy nem ismerek mindent elmondani, hogy mi minden zajlik adott esetben egy városi misszióban, mert, hogy is mondjam, nem biztos, hogy minden publikus belőle. Lehetetlen dolgok történnek. Lehetetlen küldetésben, lehetetlen módon hatalmasan működik az Isten. Mert védelem alatt vagyunk. Hát körbejártuk ezt az erődöt, azt mondtuk, hogy egy a test, egy a lélek, egy az Úr, egy a hit, a keresztség, az Isten, a reménység közöttünk, és ezt kell megvédenünk. Meg kell védenünk az alázatosságot, meg kell védenünk a szelídséget, a türelmet, el kell viselnünk egymást, mi több? Szeretni lehet egymást, és a békesség is egy olyan érték, ami valóságosan jelen van, csak meg kell védenünk, hogy ne tudja a sátán meglopni. Itt van hadbástya. Itt egy vár, itt a valóság. Ezek vagyunk mi. Gondolkodsz-e így a kőszikláról? Gondolkodsz-e így az egyházról, amelynek te is tagja vagy? Gondolkodsz-e így az Istenről, aki ezt az egészet szerezte? Mert ha igen, akkor egy nagyon erős várba zártad be magad, ahol meg tudjuk élni mindezt, és Isten dicsőségére nagy dolgok fognak történni. Amen.